Most ehhez a témához csatlakozva, akkor a japánok tudnak könnyedek, lazák lenni, vagy annyira átitatta őket ez a tehát viselkedési módoknak a tárháza, hogy igazából nem tudnak felszabadultan viselkedni?
Nagyon nehéz kérdéseket teszel fel nekem, mert nagyon nehéz definiálni, mi az, hogy felszabadult viselkedés. Az európai kultúrában a felszabadult viselkedés az hozzátartozik az egyéniséghez, önállósághoz, szabadsághoz. Egy japán sohasem szabad, sosem egyéni, az mindig a környezeti kontextusban van elhelyezve, ahogy az előbbi pap példában is mondtam. És nem egyénieskedhet, mint a kiálló szög, mert az beverik, mert ő neki olyannak kell lenni, mint a többi. Szóval mi az, hogy felszabadul? Morita úr, a Sonynak az alapítója, az írt egy könyvet, a Made in Japan, Made in Japan volt a címe, azt hiszem, címmel a Sonyról, hogy a Sony hogy nőtt ki, hogy lett belőle egy olyan vállalat, és abban, ezt egyébként átvettem az én könyvembe is, még valamikor régebben megjelent egy könyv, úgy jellemzi a japán társadalmat, hogy az egyes egyének egy ilyen rugóval vannak egymáshoz kapcsolva. Minden irányú, mindenki mindenkihez hozzá van kapcsolva, föl, le, oldalt. És annak, ahogy a rugó nyúlik, abban a tekintetben nekem megvan a szabadságom, mozoghatok. De soha nem szakadhatok el a másiktól, és amennyiben én nagyon messzire nyújtom ki azt a, vagy távolodok el a másiktól, a rugó megfeszül. Szóval azt már nehéz lesz azt a távolságot tartanom, és vagy ő jön közelebb, vagy nekem kell visszamenni. De van egy rugalmasság, az egy rugó végül is, szóval szabad vagyok én azon a körön.
Tehát a saját lehetőségeiket belül.
Azokon, amit az a közösség megszab?
Igen, feltételrendszerben.
Abban ő tulajdonképpen nem európai értelemben, de szabad.
Ilyen értelemben akkor, ha ő egy, tehát mondjuk átjön Európába, akkor viszont olyan probléma elé kerül, hogy nem nagyon tud beilleszkedni.
Nehéz, igen. Ezt így lehet egyszerűen nem fogom mondani, hogy nehéz beilleszkedni.
Szintén hirtelen beugrott, bocsánat, dolgoztam egy irodaházba, és a szomszédban koreaiak dolgoztak. Gondolom, hogy azért kicsit azért ebből a szempontból hasonlóak, hasonlóan viselkedhetnek. Bár mint Ázsia, mint egy népcsoport, mármint egy távol-kelet és Európa. És azt vettük észre, két dolog, ami így leülepedett bennem, az egyik az, hogy amikor ők nevettek, tehát mi megpróbáltuk őket nevettetni. Az a nevetés az inkább zavartságnak a kifejezése volt, és nem igazán az, hogy szórakoztak azon, amit mi mondtunk. Persze valószínűleg nekik ez nem volt vicces. Másik pedig az, hogy ahogy beszálltak a liftbe, mindig megvolt a maga helye, ahogy a pozíciójuk megvolt. Tehát az a sarok, abban mindig csak ugyanaz az ember állt. Tehát abból is következtettünk, hogy mi ki milyen hatalommal bírt legalábbis.
Igen, igen. Hát ez megint egy előadás sorozatnak kellene, hogy része legyen. Érdekes módon az aláfölé rendeltség Koreában sokkal erősebb. A konfucianizmust, ami eredetileg Kínából jött át, azt ők tartották fenn, Kína is elvetette. Nagyon, nagyon haloványan maradt fent a konfucianizmus például Kínában is. Japánban is, ami koreai közvetítése jutott át, sokkal konfuciánusabbak természetesen, mint mi, mint európaiak, de össze nem lehet hasonlítani a koreaival. És a Koreában ez az aláfölé rendeltség, ez a konfucianizmusból jön, ebből következően nagyon, nagyon szigorúan tartják. Az idősek tisztelete is például a Japánban elképzelhetetlen dolgot láttam egyszer, amikor Szóban felszálltam a metróra, és egy fiatal, olyan 18-20 éves srác mellé leült egy öreg hobó, szemmel láthatóan részegen, alig tudott támaszkodni, alig tudott oda támolyogni az üléshez, és elaludt, és rádölt a gyerekre, azra a 18-20 éves srácra, annak a vállára. Itt nálunk nincsen, agyonverték volna szerintem, hogy ja, részegen idejön, és akkor a koszos ruháját, meg mindenfélét egy tínézser valahogy így reagálta volna le. Ez a koreai legnagyobb megdöbbenésemre megigazította a fejét, hogy leneessen a válláról. Ez Japánban nem. Japánban nincs ilyen. Nem, ott azért nem. Az azért egy kicsit más. Elnézést, itt volt egy kérdés.
Csak hangosan tegyétek fel, hogy a felvételen mondjad. Jól lehessen hallani.
Csak egy kiegészítés Koreával kapcsolatban. Például ugyanerre a konfuciánus eszmére alapszik az állítólag szocialista Észak-Korea is.
Igen. Azok a kommunizmust beépítették a konfucianizmust is, és a kettő együtt elég csúnya. Egyveleget sikerült, hogy összehozzon. Még kommunista dinasztiát is sikerült kialakítani, ami semmilyen kommunista országban nem sikerült, ismereteim szerint.
És japánoknak mi a vélemény
az észak-koreai rendszerről? Az észak-koreai nem különösebben izgatja őket a rendszer, mint olyan. Az nagyon izgatja őket, hogy Észak-Korea nem lehet tudni, hogy mennyi, de sok száz embert elrabolt Japánból. És nem adja vissza nekik. És ezt sokáig tagadták is, egy időben ez ennek az évezrednek az elején, egy gyenge pillanatában a mostani vezető elismerte, hogy tényleg volt ilyen, de azt az apja csinálta, hát az nem. Az apja akkor már meghalt. Ezzel szemben semmi többet nem árult el, és a népsőt, amit átadtak nekik a japánok, hogy ez őket most engedje haza, az azt mondja, ilyen nincsen.
De ezt hogyan tették meg? Ez a világháború alatt? Vagy
nem. Utána. Ez a kémek kiképzésének a része volt, hogy el tudnak-e rabolni Japánból embereket.
Többnyire fiatalok. Ha a hűtőszekrény lenne, csak ember volt benne.
Hát nem, általában a tengerpartokon szoktak partra szállni, és ottan a képen ott van, azt viszik. Nem lehet tudni, hogy...
Japán tengerparton?
Igen. Hát azért rengeteg nagy darab tengerpart. Hát 4000 szigetből áll. Nem lehet azt egyszerűen parti őrséggel vigyázni. Mindenesetre nagyon vigyáznak, most már jobban vigyáznak. Nem lehet tudni, hogy miért csinálták, de az a három család, amelyeket sikerült haza szállítani valahogyan, azok elmesélték, hogy nekik titkos ügynököket kellett okítani japán nyelvre. Hogy ez volt-e a cél, azt nem tudom, hogy mi más volt a cél, azt sem tudom, de ezt nagyon nem szeretik. És emiatt a most folyó hatoldalú, most már évek óta folyó hatoldalú tárgyalásokon is csak nagyon vonakodva vesznek részt, mert az Amerika ugye azt akarja, hogy ne csinálják a atomprogramot. Ezt ugye a japán sem nagyon szereti, de azt mondja, hogy csak akkor vesz részt a tárgyalásokban, hogy ezeket a rablásokat is elismeri és visszaszolgáltatja az elraboltakat. Szóval ilyen kényes nemzetközi micsodák vannak. A koreaiak meg mondanak mindenféle más, mert ugye a koreai félsziget az a múlt század első felében az japán gyarmat volt, és akkor az ők elszenvedett micsodáikért kompenzálnak meg. Szóval ez egy bonyolult dolog, nem tudom, hogy a Trianonnal mérhető-e, hogy mostanit egy összehasonlítást tegyek. Valószínűleg nem, de azt hiszem, hogy érzékelik azt, hogy ezek mélyen ülő sebek mind a két oldalon, és nagyon nehéz engedni. Mint ahogy nálunk sem, és egyik fél se sikerül engedni. Most az egy más kérdés, hogy kell engedni, vagy nem kell, hogy kell csinálni, az most nem menjünk bele. De azt hiszem, hogy érzékelik, hogyha erre belegondolnak, érzékelik, hogy mennyire, hogy mi ez a viszony. A rendszerrel kapcsolatban, hát nekik olyan rendszerük van, nekünk meg ilyen alapon. De az, amit csinálnak, és aminek szenvedő alanyai, azt senki nem szereti igazán. Még a japánok sem.
Következő kérdés.
Azt szeretném megkérdezni, ezekről a jelekről, hogy függőlegesen, vagy vízszintesen ezeket a jeleket, ez lenne az egyik kérdés. A másik pedig, hogy a koreai, a kínai jelek is ugyaniek, vagy csak ezek, vagy csak eltérőek mind a három nyelvnél.
Ez két különböző kérdés. Az egyik kérdés az az, hogy a jelnek az eredete. A jelnek az eredete az kínai. Azt 3000 évvel ezelőtt az egyik császár standardizálta és kialakította, sárga császárnak hívják. Azóta több reformon átesett, és kialakult a mai. Ezt a jelrendszert, ezt átvették a buddhizmussal együtt. A koreaiak is, és a japánok is. Ahogy a buddhista elmentek oda megtanulni a buddhizmust, visszajöttek, hozták magukkal az iratokat, többnyire kínaiul voltak írva, hanem szanszkritul, azt is hoztak magukkal, hogyha találtak ilyesmit, a szentiratokat. Akkor azt ebből következően kialakult abban az időszakban egyfajta ilyen egységes írásrendszer ebbe a három, nem csak ebbe a három országban, mert a Dél-Ázsiában is a kínaiak mindenütt ott vannak, és ott használtak. Vietnám is csak a 100-valahány évvel ezelőtt ért át a latin betűkre, a francia gyarmatosítás környékén, ha jól emlékszem, ők is azt használták, meg sok más nép is. Nem ez a dolog, amit kérdezni akart, az tulajdonképpen, hogy mivel hasonlítanak, meg térnek el egymástól. A koreaiak egy idő után jó értelemben vett nemzeti öntudat vagy nacionalizmusból kifejlesztették a saját írásrendszerüket, hangulnak hívják, és ők írnak azzal, de használják a kínait is, mert a régi iratok azok abban vannak, és például a kormánydokumentumoknak a nagy része és a nevek például mind ugyanezekkel az írásjelekkel van írva. Jól lehető, azok is átmentek bizonyos reformokon, és bizonyos változások voltak, aminek következtében a kínai írásrendszer és a koreai már külön vált. Ezzel szemben a köznyelvben ezt a kínai eredetű írásrendszert, ezt a kínaiak hanzu-nak hívják, a japánok kanji-nak hívják, ezt ők már nem használják, hanem csak a angolt használják újságokban. Újságokban egy sajátos micsoda jelenik meg, ilyen pálcikák és körökből álló írásrendszer, nem tudom, hogy láttak-e ilyesmit. Nehéz megkülönböztetni ezeket az ázsiai micsodákat, az ember nincsen ott. A japánok viszont átvették ezt a kínai írásrendszert, de kialakítottak hozzá egy fonetikus rendszert, és ez a fonetikus rendszer az induláskor említettem, az a hiragana és a katakana. Ez a fonetikus rendszer, ez tulajdonképpen a kanjik leegyszerűsítéséből jött létre. De a fonetikus rendszernek ugye az a sajátossága, hogy egy hangcsoportot mond ki. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ka, akkor egy jelet írok. Az a ka. Nincs ka és a, olyan nincsen. A ka van, vagy a su van, vagy ilyesmik vannak. Ez egy fonetikus jelrendszer, és hogyha azt a jelet látom, akkor azt mindig úgy kell mondani. Szemben a kanjival, amelyeket akkor is úgy kell kiolvasnom, ahogyan és amikor, amivel kapcsolatban áll. Tehát a következő jel mondjuk B, akkor így kell kiolvasnom. Ha a következő jel az C, akkor meg amúgy kell kiolvasnom. Annak nem lehet tudni a fonetikus, pontosan nem lehet tudni a fonetikus alakját. Tehát a hang alakját nem lehet tudni. Ez csak Japánban van, mert Kínában ez egy kicsinket másképpen alakul, meg mondom, Koreában is kialakították a saját rendszerüket. És a japán nyelv is eltér a kínaitól, nem az a nyelvcsoport. Ez csak az írásrendszer, hogy nehogy összekeverjék a két nyelvet, teljesen más nyelv. Semmi közel kettőnek egymáshoz. Ebből következően például az egy ragozó nyelv a japán, ugyanúgy, mint a magyar, uralaltáj nyelvcsoport egyébként. És a Kínában nincsenek ragok. Kínai nyelvben nincsenek ragok, az nem ragozó nyelv. Tehát hozzá kellett írni nekik a ragokat, meg a végződéseket, meg az előtéteket, meg az akármicsodát valahoz, és ezért alakították ki a fonetikus jeleket tulajdonképpen. Úgyhogy a japán írásrendszer az viszont a kínaitól és a koreaitól is eltérően egy ilyen keveréke a három japán írásrendszernek, hogyha egy japán szöveget olvasok. Van benne az eredeti kínai, van benne az egyik fonetikus és a másik fonetikus rendszer is. Egyben a három írásrendszer benne van egy mondatban mondjuk például, vagy egy oldalon, vagy ugyanazon dokumentumban.
Akkor itt lenne érdekes, hogy milyen lett a japán brej írás, valószínűleg nem tudod.
Nem tudom.
Vagy a kínai, tehát ugye, ahol nem olyan betűket használnak, mint
nem,
a
meg
lehet, hogy utána az. Járok.
A japán brej írásról
hozzám járjálok már. Működlegesen használt.
Ja, bocsánat, az volt a másik kérdés. A régi iratokat függőlegesen írták, a mostaniakat viszintesen írják. A könyvek, a nyomtatásban megjelenő könyvek például, nem, azt sem tudom mondani, mert van az irodalomban például, írnak függőlegesen és a nyomtatásban is. De az én szakmámban nem, sose láttam olyat. Nem, az sem igaz, ott is láttam egyet. De többnyire a viszintesen balról jobbra írás az, ami elfogadott. Ezzel szemben a hagyományos és eredeti az föntről lefelé és jobbról balra való írás. Igen? Bocsánat, nem tudom, hogy válaszoltam erre a kérdésre.
Zoli, ki
ez volt a kérdés?
Jó volt a válasz?
Igen.
Ki elégítő volt?
Csak én mondom, tehát amit az elkérdeztem, tehát akkor lényegében tehát jobbról balról van nekik, akkor ha írnak.
Balról jobbra.
Jobbról balra is van, de jobbról balra a függőleges sorok mennek jobbról balra, ők függőlegesen írnak, és a következő sor az balra van, a következő sor megint balra van.
Így
jobbról balra van. Nem úgy, mint az arabban, hogy jobbról és a héberben a jobbról balra vízszintesen írnak, hanem függőlegesen írnak, és a sorok balra sorakoznak. Míg ugyanakkor mondjuk a tudományos nyelvben, vagy az én szakmában például, ugyanúgy írnak, mint mi, tehát balról jobbra, és egymás alatt vannak a sorok. Mindegyiket használják. Az a hagyományos föntről lefelé, az inkább az irodalomnak a sajátja, még a viszintes az inkább a modern szakmáké? Nem tudom, hogy mondjam, nak az írása.
Mivel írnak? Tehát még mindig fogják a kis festéket, ledarálja ott az egyetemen, majd utána szépen, vagy pedig már golyóstomban.
Az a fajta kaligráf írás, amit az irodalomban és föntről lefelé használnak, azt ecsettel írják, igen.
De már a simán a suliban ott már...
Ott a golyóstóllal természetesen.
Ezek az egyszerűsített írásmód.
Nem, ez nem egyszerűsített. Ettől az még ugyanaz az írásjel. Az nem, semmi másval. Írás stílusok vannak, természetesen. Ezt nem tudom, hogy hogyan lehetne az írás stílusokat vagy betűformákat elmondani. Talán olyasmi, mint a számítógépben, ugye, hogyha a karakterekben le tudja választani, hogy a betűnek milyen formája legyen, mondjuk ilyen. Ilyen van, de a jel az ugyanaz a jel. Akár az iskolában csinálja az ember, akár máshogy csinálja. Egy dolog van, és ezért ez az irodalomhoz és a hagyományokhoz, vagyis az igazán japánhoz tartozik, hogyha valakit én nagyon meg akarok tisztelni levélben, azt például ecsettel írják. Vagy ha valakinek akarok ajándékozni valamit, azt általában ilyen nagy jelekkel írják természetesen, de ezt ilyen, nem tudom, 25-30 centis méretű betűk, kockába beleférő betűkkel, és azt általában föntről lefelé írják, és szemben például az európai kultúrával, ahol a mindenféle képeket akasztanak ki, itt általában ezeket az írásokat akasztják ki a falra.
Ezt akartam kérdezni, hogy keverem-e, hogy itt Kínában, hogy itt van ilyen?
Nem, mind a kettő, hát ezt átvették Kínától.
És nem lassú ez az ecsete történő írás?
Hát azt nem tudom mondani azt, hogy mit értesz
tehát
alatt, hogy lassú.
Tehát egy kézírásos, tehát ha én itt például írunk kézírással.
Itt kézírása, és hogy te szépen akarsz írni, az bizony belekerül időbe. Nagyjából ugyanannyi időbe kerül bele, ráadásul. Mert mondom, ezt nem tudom, hogy mi az, hogy lassú, szóval ezt kéne ezt definiálni. Tehát mert hogyha én leírok egy szót, és ott 24 vonást kell nekem, vagy 48 vonást kell egy szónak a leírásához, használom, az nagyjából ugyanannyi, mint hogyha én leírnám azt, hogy Reményik László.
Ja, tehát én arra gondoltam, hogy ugyanabban megírni egy...
Vagyis ugyanazzal a sebességgel írok mind a két változatban is, mert ott én egy ilyen jellel fejezem ki azt, hogy Reményik, neked pedig a Reményik leírásánál ugyanannyiszor meg kell mozgatnod az ujjadat, mint ahogyan én annak az egy jelnek a leírásánál használom. Tehát nem tartom valószínűleg...
Egy hosszúságú levelet ki tudna mondjuk...
Lehet, hogy hamarabb leírok japánul, mint magyarul. Mert hogy ez egy ilyen jel, az egy szó.
Több egy jelen.
Igen,
és nálunk meg szó... egy szó alkalmas, mint egy fél oldal.
Na de ezt a szót, hogy Reményik, ezt nyilván csak fonetikus jelekkel lehet leírni, mert valószínűleg ilyen szó,
jó,
ilyen jel.
Jó, ez egy példa akart lenni. Ez egy példa akart lenni. Mondhatok mást is. Mondjuk azt, hogy tetra kontra oktaéder, azt itt leírja az ember egy ilyen, most véletlenül nem magyar jutott eszembe, nem tudom miért, azt leírja az ember egy fél oldalnyin, ott meg egy jel.
Ja, de tényleg, hogyha mondjuk...
És akkor lehet, hogy ezt hamarabb le tudom írni, mint te. Szóval nem értem mi az, hogy sebesség, szóval gyorsan.
Nem, arra gondolom, hát mondjuk, hogy van egy szöveg, és azt le kell írni, azt leírja valaki mondjuk igen, magyarul kézzel, és ugyanazt leírja valaki japánul, hogy igen, melyik végezne előbb. Mondjuk hát hasonló sebesség. Jó, hát azért...
Azt mondom, hogy alkalmasint például, hogyha nem tudom kifejezni például azt, hogy Reményik, mert azt például csak fonetikusan tudom leírni, akkor lehet, hogy az hosszabb. De hogyha egy, mit tudom, tetrakontra oktaéder, ami egy matematikai kifejezés, arra van egy kanji, akkor én ezt én leírtam. Te meg még mindig írod azt, hogy tetrakontra oktaéder.
Igen, és mi van akkor mondjuk, hogyha egy japán levélben, hogy a japánul van írva, de leírják, hogy Fűkő László ezt és ezt kérdezte. Akkor most ott a Fűkő Lászlóval például az hogy boldogul az írás?
A Fűkő László alatt azt érted, hogy a magyar nevet akarom leírni,
igen,
japánul?
Igen.
Hát azt arra használják ezeket a fonetikus jeleket, mert a fonetikának az a lényeg, hogy a hangot fogja meg. Uh-huh. Tehát le tudom írni, én a saját nevemet is le tudom írni természetesen.
Tehát keverik, tehát van már, hogy keverik a kétféle írás? Tehát, hogy...
Az előbb mondtam, hogy egy mondatban mind a három előfordul. És egy bármilyen írásban mind a három jel előfordul. A katakanát szokták használni arra, hogy idegen szavakat leírja, például a Reményiket katakanával lehet csak leírni. Vagy a tetrakon, nem, a tetrakon, annak van megfelelője ottan. A ragokat azt általában hiraganával, és a szavakat azt általában kanjival. De... És itt jön az előbbi kérdés, hogy ugye butulnak. A ifjúság az elég gyakorta SMS-eket ír, igen, telefonon SMS-eket ír, vagy a számítógépét használja, és elszokott attól, hogy leírja a kanjikat. És gyorsan felismeri, bármit el tud olvasni, de nem biztos, hogy le tudja írni, ugyanaz a baja, mint nekem. Nem tudja, nem biztos, hogy le tudja pontosan írni, és ilyenkor fogja magát, és nem a szónak a kancsiát írja le, hanem leírja hiraganával. Annak a abban a kontextusban levő összefüggését. Ez egyfajta elbutulás. Igen. Ilyen értelemben butulás. Ha ezt annak definiáljuk, akkor ez az.
Tehát egyébként hogy ilyen most ott kint egy külföldi? Tehát az azt jelenti, hogy a házból is mezítláb, kis kimonóba, és akkor időnként leül így hétvégén megnézi a cseresznyefa virágzást, és akkor ír egy kis versikét egy zsettel.
Na én értem én a viccet a dologban, mert azt a kérdező is tudja, hogy a cseresznye az csak áprilisban virágzik. Azt is tudja, hogy ha megnéz most egy filmet például, vagy a televízióban, akkor nem lát kimonót, tehát a japánok is átálltak erre azért. A modern lakásokban, ilyen házgyári lakásokban, ha ragaszkodik hozzá a tulajdonos, akkor beépítenek egy tatami szobát, tehát egy hagyomány, a tatami az a gyékény padlózat, és arra nem lehet cipőben bemászkálni, és arra nem szoktak bútort rakni, az is kiszakad, és akkor arra ott bizony, különösen nyáron ottan lyukatában mennek be. Szóval ez egy ilyen köpenyszerű, ilyen fürdőköpenyszerű.
Ilyen lyukata?
Lyukata, igen. Viszont a kimono az egész egyszerűen, amikor én ott jártam a 80-as évek elején Kyotóban, akkor rengeteget láttam és gyönyörködtem benne. Most egy új év, vagy egy Seijin-shiki, ez a felnőtti avatásnak az ünnepe január 15-e körül van, azt hiszem, amikor megkapják az első személyigazolványt, a gyerekek, több mint az elsőéves egyetemisták, nem, másodéves egyetemisták, mert 20 éves korban kapják meg. Na akkor a lányok felöltöznek, fiúk már nem. Akkor a lányok felöltöznek például a kimonó, és erre rengeteg pénzt költenek, hogy tudjanak kölcsönözni, mert otthon már nincsen. Azt nem tudom, hogy butulnak-e, nem tudom, ezt így kell nevezni, nem tudom, hogy a kalocsai és a palóc viseletnek az eltűnése az butulásnak nevezhetője, és még globalizáció sem volt akkor.
Olyan szempontból igen, hogy a tiszteletről, meg egyenekről beszélünk, meg mindenkinek a helye a rugókkal összekötve, mondjuk egy kalocsán, mondjuk az 1930-as évek falujában, körülbelül ugyanez volt a rendszer.
Igen, és ez 100 éve elmúlt. És ebből következően a japánok is ugyanígy változnak, ők is minden ezzel ellenkező vélemény ellenére, ők is emberek. Szóval a modern dolgokhoz hozzá kötődnek, az, ami könnyebb, azt szívesen veszik fel. Az egyetemi szemináriumaimon lányaimnak mindig felvetem, hogy miért nem járnak ki, ma olyan szép az, hát miért nem? De tanár úr, tudja azt, hogy milyen kellemetlen ilyet fölvenni? Hát nem vasalni, de elszorítja a gyomrat, és amikor a családom volt kint, a lányomnak is feladtak egy ilyen kimonót, és állandóan pisilnie kellett. Igazából nem pisilnie kellett, mert amikor elment pisilni, nem jött semmi. Hanem nyomta a hólyagot, és ettől állandóan ilyen érzés volt. És az abban nem nő bele az ember, és ezt már csak az idősek tudják, amikor még nem volt ez a nyugati öltözék. Az bizony nagyon nehéz viselni. Egyedül nem is tudják fölvenni ezt a több méteres obit, ez az öv, ez a széles öv. Fölvenni az nagyon kellemetlen és borzasztó.
Hát modernizálni azt is, hogy népies jelleggel legyen, de egyszerűbb legyen felvenni.
Hát a díszítéseket használják.
Hát igen, de ön is ugyan itt a magyar népviseletek is lehet modernizálni, hogy például az alsó, például a nőknél az alsó szoknya ugye hát könnyebb anyagból készüljön, és akkor és modernizálják, de úgy népviselet, csak modernizálják.
Hát meg lehet azt csinálni.
Hát modernizálás az van, de többnyire abban, hogy a díszítéseket, a hagyományos díszítéseket, ami minden városban általában is, azokat ráteszik és használják más tekintetben. És ilyen tekintetben van.
Hát akkor az is jó.
De a lányaim azok fel voltak háborodva, hogy miért akarom őket olyanra kényszeríteni. Hát nem, el nem tudom képzelni, mennyivel egyszerűbb egy szoknyát meg egy nadrágot fölvenni, mint egy kimonóba. A kimonóba neki kell készülni, és az egy óra, amíg az ember fölveszi. Hát miért akarom én ezt... És senki nem segít neki fölvenni. Hát.
És már lábukat se torzítják valószínűleg, hogy 36-os legyen. Gondolom, most
az nem, az kínai. Az nem ez, az kínai volt. Nem.
Emeletes ház között állító olyat hallottam, hogy építenek a japán nagyon nagy ligeteket, ahol földrengés van, vagy ilyesmi, hogy nagyon nagy a távolság a házak közt, hogy egész nagy ilyen, tehát hogy állítólag nagyon nagy ligeteket, szinte majdnem kis erdők vannak, hogy ott tudjanak kimenni, hogy esetleg dőlhet, tehát nagyon nagy, ez való igaz, vagy...
Ez nem igaz.
Nem?
Nem.
Mert én akkor meg ez abból mi igaz, hogy például általában ott, ahol olyan... De gyakorlatilag ezt csak olyan helyen csinálják, ahol olyan földrengések van, meg hogy itt olyan könnyű házakat, könnyű súlyú házakat építenek, meg hogy a bútorok is könnyűek, hogy ne dőljön rájuk mindent. Tehát van ilyen tényleg?
A házak könnyű szerkezetes építésűek természetesen, nem természetesen, de igen, ebben igaza van. De ez nem a súlyuk miatt van, inkább az éghajlati viszonyok miatt van. Nagyon nagy a páratartalom állandóan, és például a és többnyire faépítésűek a házak, azok egész egyszerűen, hogy mondjam, szóval megrothatnak. Ebből következően a hagyományos építés, nem a vasbeton építésűek, a hagyományos egy családi ház, hogy lehet hagyományos, amikor teljesen modernizált. Szóval nem a hagyományos, hanem egy családi házat, azt általában úgy építik, hogy lábakon van mindig. Lábakon áll, hogy alatta átjárjon a levegő például. Vagy az ablak, például először azt hittem, hogy ezek nem tudnak építkezni, hát itt húz be a hideg. Hát gondoltam volt én. Hát miért nem tudják ezt megcsinálni, hogy ne húzzon be ideg, és nincs dupla ablak, hanem csak szimpla ablak van. És aztán kiderült, hogy ez azért van igazából, mert a páratartalom miatt muszáj annyi levegőnek bejutni, hogy átjárja a lakás, különben minden megrohadna. Szóval nem rossz kifejezés, nem tudom, hogy mondják, hogy lehet
korhad.
Korhad, igen. Igen, de a szalmánál nem lehet azt mondani, hogy korhad. Mindegy, szóval szét bomlik fel szerves anyag. Az él.
De azt tényleg jössz, hogy ilyen könnyű bútorokat tartanak olyan helyen, ahol több a
fő. Nincsenek bútorok. A tatamin alszanak, futonnak hívják azt a alakját, illetve ilyen paplanszerű jószág, de keményen afrik van benne, azon alszanak és azzal takaróznak. Bútorra hagyományos japán építészet és lakáskultúrában nincsen igazából. Egy üres négy fal van, középen egy kis asztal van, és az asztalt körbe lehet ülni, amikor lefekszenek, akkor azt félre lehet tenni és kiteríteni a futont. A hagyományosról beszélek, szóval a félreértés ne lehessé, modern lakásokban természetesen vannak, és hát azt átvettek mindent, amit...
És olyan könnyebb súlyúak tényleg, csak ugyanúgy, mint a milyen kémelők.
Érdekes, hogy valóban az, de inkább a fa az, amiből készítik, az olyan könnyű. Szóval olyan nehéz, kemény fákat én ritkán találkoztam, mint amivel nálunk dolgoznak általában. És ezt én nem tudom megmondani, hogy ez most a természeti környezetnek a következménye, vagy így vagyok, nem szeretik a nehéz bútát, ezt nem tudom megmondani, de nem láttam, tényleg nem láttam nehéz bútát, és amit csinálnak, azok is mind nagyon könnyek, olyan papírszerűek, a dobozok is, amit csinálnak. Ez azt hittem, hogy műanyagból van, pedig szépen hasítva, gyönyörűen kidolgozva, szépen záródva, meg vannak csinálva a lakdobozaik, amit akár micsoda, edényeik, minden rendesen fából. Van műanyag is, persze, mert már az is.
Ott is az, hogy gyártanak a japánban, mert a világnak több ilyen földrengés góc van, ahol több ilyen úgynevezett papírházat, tehát ilyen nagyon kemény valamilyen, még a triplexnél sem erősebb, ilyen nagyon kemény, de könnyen összerakható ilyen elemekből, tehát ilyen ház. Tehát
biztos van ilyen, nem találkoztam vele.
Nagyon késő, és én tudom, hogy ez is nagyon messzire vezető kérdés, de igen? Hát ugye az ember, amikor olvasgatni, hogy a japán irodalomban hozzájutnak, azért látni, hogy a férfi-nő viszonylag elég sajátságos. Mi?
Milyen értelemben? Hogy érti ezt, hogy sajátságos?
Kicsit, most fogalmazom finoman, tehát a férfi soviniszta. Tehát a nő azért legalábbis ezt a regények tanulságban szerint elsősorban azért, hogy a férfi szolgálja, és mindenféleképpen kifejezetten alárendelt szerepű. Tehát akkor is, hogyha ezt lehet sok felől nézni, ez a nőnek milyen biztonságot ad meg, hogy azért a nő irányított nagyon sok szempontból a háztartást és ilyesmi, de hogy azért... Hát meg amit az igazság szerintem tényleg láttam az öt japán ismerősnél is, hogy hát azért a fiúk egészen másként jelentek meg, mint a lányokat. Tehát a lányok azok kifejezetten visszahúzódóak voltak.
Minden a helyén van, tehát ez úgy hívja.
Igen.
A rúgók.
Ez a visszahúzódó és az alárendelt című kulcsszavak, ezek tipikusan európai kultúrának a kulcsszavai.
Igen, én európai vagyok, tehát nem tudom másként megfogalmazni.
Na azért mondom, hogy nem tudom így összehasonlítani, azt akartam mondani, hogy nem tudom így összehasonlítani, mert ott viszont Ázsiában a konfucianizmus, ami jellemző, és az, hogy hogyan kell viselkedni egy férfinak, és egy nőnek, azt általában a konfucianizmus elég jól megszabja. Itt viccként hangzott el, hogy minden a helyén van, de a Konfuciusnak az volt az eredeti gondolata, hogy egy társadalom akkor működik jól, hogyha mindenki tudja benne a helyét, és mindenki tudja, hogy hol kapcsolódik hozzá, és hogyan kapcsolódik hozzá. Ez így viccnek volt szánva, de itt ez egy európai férfi sovinizmusnak hangzik, de ott ez működik.
Világos, tehát ez egy biztonságos rendszer, amikor az ember tudja, hogy hol mit kell csinálnia.
De ebből nehogy arra a következtetésre jusson, hogy a nők alárendeltek. Nem úgy viselkednek, mint az európaiak, az igaz?
Nem voltam kíváncsi, hogy ez...
De nem alárendeltek. Egy házban mindig a nő uralkodik. A hivatalosan a törvény szerint a férj kapja a fizetést, de soha nem jut hozzá. Az mindig a kislányoknál van, és kap naponta, mit tudom én, 500 ilyen zseppénzt, és abból kell neki gazdálkodnia. Többet nem kap.
Tehát akkor nem a férfi uralkodik ott, hanem akkor a nő.
Hát nem csak ott, hanem másutt is. A látszat az, hogy ott a hölgyek nagyon okosak, hogy a fiúkat tolják elő, ők mátul maradnak. Pofon lesz, akkor a fiú kapja. De most ez egy vicc volt. De ez valahol így működik. A férfiaknak is megvan a maga dolga abban a társadalomban. És néha, nem tudom, hogy igazam van-e, néha nagyon tudom sajnálni az ottani férfiakat, mert bemegy a munkahelyére dolgozni, ott is megvannak a főnöke, és ott is alárendelt. És hogyha hazamegy, akkor meg azért alárendelt. Szóval nem tudom, hogy hol érzik jól igazán magukat a fiú. Jó, persze, a férfiak fizikailag erőszakosabb, erősebbek, és ezért néha kitörnek, és ott is van családon belül erőszak is, meg minden, azok is emberek.
És alkohol.
És alkohol is van, de alkohol az nem jellemző. Azért nem jellemző, ez megint nem tudom befejezni, általában sosem elkezdek, de azért nem jellemző, mert az ázsiaiaknál a szervezet, az emberek szervezeténekből mintegy 60-70%-ban, én ezt olvastam valahol, ne kérjék rajtam számon, hiányzik egy alkohol lebontó enzim, vagyis nem tudnak alkoholt inni. A többség.
Mi
és hogyha...
Mi történik, ha
iszom? Alkoholmérgezést kapnak. Ezzel szemben viszont és ezért látni részegeket. Az igazából alkoholmérgezés. Például a beavatási szertartások nem tudom, hogy lehet-e szertartásnak nevezni, az elsős gyerekek például, ami nálunk is volt néhány ilyen botrány Szegeden, meg akármicsoda, ott a beavatás az, hogy ennyit meg kell neki inni. Szerencsétlen halálra. Issza magát egy pohár akármicsodától.
És ez még egy fél decit mutattál? Tehát egy minimális.
Minimális. Szóval azt akartam mondani, hogy azt meg kell neki inni, és őnálam alkoholmérgezést okoz. Csúnya esetek is előfordultak. És ráadásul, hogyha vállalatoknál általában a munkaidő után is össze kell tartani a tímnek, és akkor együtt elmennek inni valahol, és akkor inni kell. Mert nem szabad, ott is a kiállószöget... Nem. Kiállószöget ott beverik. Szóval nem lehet visszautasítani, meg a főnök megkínál egy micsodával, ráadásul a főnök kínál meg. Vagy az idősebb, mert az egy évvel idősebb, aznak már én alárendeltje vagyok. Egy nappal idősebb akkor is. Az egyik kollégám egy néprajzos professzor, kutatásokat végez, és történetesen most nagyon boldognak érzi magát, mert ő korábban Tokió környékén élt, de az összes kulturális dolog, ami történt ebben az országban, az mind Kyoto környékén történt. Szóval mind történelmi környék mind arról szólnak. És ott a legmélyebb a kultúra, és ő teljesen, hogy mondjam, eufórikus hangulatba került, amikor bekerült erre az egyetemre, mert ott azon a környékén lakhat. A mindennapi életben tapasztalhatja azt, amit. Tehát befogadta a közösség, ott minden falu egyfajta közösség, és ott mindenkinek megvan a szigorú rendje. Akkor belépett, bemutatkozott, ő hiába volt ott egyetemi professzor, a szomszéd házban lévő paraszt az egy nappal idősebb volt, és ő neki volt széke, neki nem volt a professzornak, a kollégámnak. És ő neki kihalási sorrendben ülhetett tovább. Ha a legidősebb elhalt, akkor mindig valaki egyel tovább lépte. Ő mesélte.
Valahogy úgy történik, hogy bemutatkozáskor megmondjuk a nevünket, és akkor eltelik egy bizonyos idő, és megmondjuk a korunkat?
Nem, na ez is egy európai, micsoda, mindjárt az elején lekádereznek. Ez döbbentett meg először Japánban. Először megkérdezték azt, hogy hány éves vagyok. Nem, először azt kérdezték, hogy Amerikából jöttem? Mert onnantól kezdődöm, többiek már nem léteznek, csak Amerika. Amerikából jöttem. Aztán megkérdezték azt, hogy nős vagyok-e? Mert ha nős vagyok, akkor már nem számíthat. Megkérdezték, hogy hány éves vagyok? Mi a végzettségem, minden, ez így. oda jön hozzám valaki, és akkor elkezdi kérdezni. Így megállt bennem az ütő, hogy mi között van hozzá? Nem az, hogy egy bizonyos idő után úgy gondolom, hogy ebben már megbízom, és akkor vagy nem tudom, én szimpatikus, csak elmondom magam, nem. Megkérdezik.
Erre nem emlékszem, 11 éve, egy évet éltem Londonban, és volt japán osztálytársam. És az volt a furcsa, hogy én akkor már így utána néztem az ő kultúrájuknak, nem olyan mélyen, de ő valahogy annyira közvetlen volt, és annyira európai, holott ő is azt az egy évet töltötte ott Indonéziába. És csak ennyi végül is a történet.
Honnan jött?
Erre nem emlékszem.
Honnan jött?
Azt nem tudom. Arra nem emlékszem, hogy honnan jött. Viszont az egy év alatt találtunk egy darab japán szót, ami majdnem olyan, mint a magyar.
Igen.
Ez a hattyú. Haktyúknak mondják. Legalábbis ő így mondta.
Hakucho. Így értettem. Hakucho.
Igen. És nem tudtuk elképzelni, hogy vajon hogy lehet ez, amikor akkora távolság van köztünk.
Teljesen véletlen.
Mármint ugye a magyar és a japán madár az ugye, az nem pedig...
Teljesen véletlen, mert az az írásjel, amivel leírják, az Kínából származik, semmi köze Japánhoz.
De a madár ugyanaz? Tehát ugyanarra vonatkozik?
Ugyanaz a madár.
Én egyszerűen, amit említettem az előbb, hogy ezeket a nagyon könnyű szerkezetű házakat, most jutott eszem, hogy őket ilyen bambuszból csinálják, tehát az elemeit így össze lehet rakni. Tehát, azt hiszem, arról még tudod, hogy
Kevés ház épül bambuszból szerintem. Már azokat nem nagyon. Inkább ideiglenes kaibákat használják.
Egyrészt valahogy visszatlanítják, vagy nem tudom. Tehát ugye, amikor mondtam, hogy földrengés alatt vannak, hát ugye, hogy azokban úgy lehet rakni, hogy még utórengések alatt van, ha összedől, akkor az tényleg nem, tehát attól tényleg nem lesz az emberen semmi baj, olyan könnyű, de valahogy visszatlanítják, vagy nem tudom. Tehát valamilyenféle, tehát ilyen, tehát most jutott eszem, hogy valami bambuszfélékből csinálják azt.
Nem, ritkán szoktak házat bambuszból építeni szerintem. Használják az építészetben, de többnyire állványozásra használják. Ritkán ilyen kis kaibákat, ha kerti, akármicsodákat szoktak belőle csinálni. De az, amit mond, földrengés, ez tényleg egy érdekes dolog. Miután évente van nekik körülbelül 4000 földrengésük és több 10000 utórengés, egy törésvonalon vannak, a marinárok felett vannak. Ebből következően a több ezer év alatt olyan ácsolási technológiát alakítottak ki, hogy minden földrengést kibír, de az nem bambuszból, azt fából csinálják, és vannak olyan építményeik, amelyek 1500 évesek, azóta megvan. És nem a könnyű szerkezet a lényege, hanem olyan csapolás, olyan keresztcsapolások rendszere, bonyolult rendszere van, hogy az amerikaiak mennek oda, építészek mennek oda tanulmányozni, hogy hogyan, mert ők meg a Kaliforniában érdekeltek ilyen ügyekben.
Igen, mert hallottam, hogy a japánok máshová is vittek ilyen házakat, hogy más országban, ahhoz földrengés, hogy itt össze lehetett rakni ideiglenesen, de úgy, tehát ők tehát így elemeit vitték, és akkor összerakták úgy. Tehát mert ugye az dől, akkor az nem olyan súlyos, és akkor ha nagyobb utórengés van, és akkor az nem olyan, tehát valamilyen könnyebb.
Nem, ez egész más dolog. Az a belső szerkezeti kötései olyanok, hogy a rengéseket kibírják. Csak a rengésekről meg egy érdekes dolog, ami nálunk csak egy szavunk van a földrengés, ugye volt, hogy reng a föld, meg valaki, mindenki úgy tudja, hogy akkor valami remeg a ház, meg akármicsoda. Nálunk többféle rengés is van. Van ilyen függőleges rengés, meg a vízszintes rengés. Ez két különböző dolog. És másképpen reagál az épület szerkezet arra a vízszintes rengésre, és a fölfelé rengésre. Például érdekes dolog, hogy a Shinkansen az a gyors vasútjuk. És a Shinkansennel a építése óta, ez 1964 volt, ha jól emlékszem, óta nem volt soha balesete, mert egyrészt úgy van építve, olyan az előjelzés rendszere, másrészt a földrengés, például ez a függőleges irányú földrengés viszonylag ritka. Most volt nekik Niigatában egy olyan, a jól emlékszem Niigatában volt egy olyan rengésük, amelyik ilyen függőleges irányú. Most képzeljék el, hogy 300 kilométerrel megy egy iszonyatos tömeg, és akkor, hogy fölfele megdobja, az leugrik a sínről. A vízszintes nem ugrik le. Leugrik a sínről. Na ez volt az első, azt hiszem két éve történt egy ilyen baleset, a Shinkansen életében ez volt az első ilyen állítól. Az, hogy eléje ugranak, meg mit tudom, hogy van, meg kisiklatják, meg rátesznek köveket, tehát ott is vannak őrültek, de az is viszonylag ritka. De ez a rengés, ez például érdekes. Viszont az megint jellemzi a technológiára, hogy olyan jó volt az előjelzés rendszerük, hogy ez egy automatikus. Mielőtt az ember tudna reagálni, az már reagál. Olyan jó volt a rendszerük, hogy már fékezésben volt a Shinkansen, tehát nem 300 km-rel ment. Úgyhogy amikor ledobta a sínről, csak úgy mellette látott állva. Picint megdőlt. Különösen nem történt ez a földrengés, az megint egy érdekes megjelenőadást ez a dolog ismerőnálak, ez a része a kultúrának.
Elnézést, köszönöm szépen az előadást, nagyon tetszett.
És köszönöm.
A sátrakkal kapcsolatban, hogy megjavították, hogy állítok a hajléktalanokat, ilyen kék sátrakban laknak állítólag, tehát azt nem tudom, hogy hogyan van ez, mert én ilyet hallottam, nem tudom, hogyan van ez, de én az meg, hogy ott olyan alázatosak, tehát más féleképpen gondolkodnak, tehát a hajléktalan kérdések más, mint nálunk. Meg ilyen kék színű sátrak.
Igen. Sokan dolgoznak a hajléktalanok között is. Szóval ott egy hajléktalan, nincsen kéregetés például. A hajléktalan az valamilyen oknál fogva oda került, vagy mert kirúgta a felesége, vagy mert elvesztette az állását, és nem vették fel a következőnél. Szóval valahogy a társadalom peremére került. De mindig gondoskodik magáról, soha nem kéreget. Nem, koldusokat nem látni például. Mindig valamilyen ideiglenes munkát vállal, vagy valami csodát, és azzal próbál meg megélni. Nincsen olyan koldus mafia, mint ami mondjuk Indiában van, vagy mondjuk Európában, hogy tartja a markát.
És segítséget kérni az, hogyha nem úgy koldulva, hanem máshogy, azt ott lehet, vagy sem? Tehát nem tilos az, vagy mit tudjuk? Tehát, hogyha úgy, hogy jó, hát eltartja magát, eltartja, de valamit nem tud megoldani, ami létszükséglet, akkor ott hogyan szabad segítséget kérni? Most nem feltétlen pénzre, bármire gondolok, hát bár ott is ember, ott se képes mindenre egy ember, egy maga. Tehát
nem jellemző segítségkérés.
Ezek, ha valami olyan lehetetlen.
Büszkék.
Igen, ez is megjelent, hogy tudom, hogy hol ki vagyok és hol tartozom.
Nem dolgozni nagyon nagy szégyen. Hát, szóval ebből következően egy hajléktalan se teszi ki magát annak, hogy ő nem tudja eltartani magát. Ez elég furán hangzik, de valahogy így tudnám talán megfogalmazni. Kéregetés azt nem. Összeszedik például az elhullajtott ilyen konzervdobozokat, összegyűjtik, összetömörítik és azt viszik, ha más nem, abból csinálnak pénzt, de látom reggelenként, ezek éjjel takarítanak, úgy látszik. Reggelenként látom, hogy a biciklin tol egy nagy zsákot és tele van ilyen összetöpörített konzervdobozokkal, amiket ő éjszaka összegyűjtött és megdolgozott, és viszi valahová, ahol el tudja adni
hulladékot. Én nem olyanra gondolok, hogy pénzbeli segítség, hanem olyan segítség, amit már tényleg egymaga nem tud. Egy ember egymaga egyedül nem képes mindenre, tehát olyan ember nincs, aki mindenre képes. Tehát, hogyha mondjuk olyan segítség, hogy mit tudom én, egy beteg, vagy bármi, tehát, vagy nem is az, hogy megvet, tehát mondjuk akkor, de tudja, hogy meg tudják teljesen gyógyítani, de nem tudja a költség. Hát valami segít, valami karakter, valami segítőszolgálat is csak így kell.
Szociális álló elég vékony.
Azt mondja, hogy valami csak egy példát mondok, egy egyszerű dolog, hogy hát, szóval csak így ideiglenesen meg kell szerelni valami olyasféle dolgot, ami neki létszükség, de nem tudja, mert annyi pénzt nem kap. Akkor hogyan kér? Tehát gondolom, hogy se szégyen.
Nem kér.
De hát akkor miért, hogyha például mit tudom én valamit...
Nem tudom megmagyarázni. Ez más egy ilyen kultúra.
Biztos, meg más a rendszer, tehát nyilván, hogy...
Nem, szociális... Érdekes, hogy a... Nálunk rengeteg ilyen önkéntes, hát nálunk most már nyugaton sokkal több ilyen önkéntes, segélyező szervezet van. Japánban kevés van, és ez állítólag akkor indult el, amikor a kóbai földrengés volt 95-ben. És ott a kóbai földrengésnél még úgy volt, mint mostanában Kínában, hogy a külföldi segélyszervezeteket elutasították. Csak egy idő után társadalmi nyomásra engedték be őket, és nem segített senki sem ott a kóbaieknek. És akkor óriási társadalmi vita keletkezett belőle, hogy mi mennyire el vagyunk maradva, mármint a nyugathoz képest, mert mindig az a mérce, és nálunk is kellene ilyennek lenni. És onnan az ilyen önkéntes segélyszervezeteknek a születési időpontja, ezt mondják a japánok. Hát sok ilyen szervezetben nem vettem észre, szinte egyetlen egybe se, tehát nem tudom megmondani, arra nem volt sose időm. De nem jellemző az a fajta társadalmi szolidaritás, ami az európai kultúrának elég régóta része. Mindenkinek a saját lábán kell megállni, elég furán hangzik, mert egyébként a közösségi gondoskodás az, amit ők leginkább elvárnak, de ezen túlmenően ellentmondásnak hangzik, de mindenkinek a saját magáért kell viselni a felelősséget.
Mondjuk ez azért ez hátány, mert mondjuk mit tudom, egy földrengés, valaki megsebesült, nem tudja saját magát. Hát az
azt mondják nekem, hogy régen, ez gyakorlatilag általában az Edo időszakot értik alatta, a falu közösségek, amik zárt falu közösségek voltak, feladata közé tartozott az is, hogy egymást eltartsák. Csak a falu közösségen azt kell érteni, hogy a helyhez kötöttség volt, nagyjából ami nálunk a jobbágyrendszer, hogy nem lehetett elhagyni a lakhelyet. Szóval ott voltak, és ott kellett leélni az életüket. Az előírt adókat azt fizetni kellett, és hogyha valaki nem tudta fizetni, akkor azt összeadta a közösség. És a konzervatívok általában a modernizálódást onnan szokták bírálni, hogy lám-lám nekünk milyen jó volt, az akkor megvolt, meg szolidaritás is volt, és lám most a nagy városokban mindenki el van idegenedve, senkire nem lehet számítani.
Mondjuk az tényleg hátrány akkor ott.
Szóval ebből én csak azt a következtetést tudom levonni, hogy ez valamikor egyfajta archaikus változatban létezett, de a modern Japánban valahogy egy ilyen pauza volt ebben a tekintetben egész a kóbei földrengésig, és utána elkezdődött, és érdekes módon ezek a segélyszervezetek ma is inkább külföldön tevékenykednek. Elmennek Afganisztánba, elmennek Irakba, elmennek Afrikába, elmennek akárhova.
Van japán segélyszervezetek?
Igen, az önkéntes szervezetek. És a diákjaim között is volt olyan, aki az egyetem befejezése után fontosnak tartotta, hogy ő elmenjen Afrikába egy fél évre, és ottan segítse az ottani szegényeket. Olyanról nem nagyon hallottam, aki pénzgyűjtés például volt az egyetemen, de az a pénzgyűjtés például olyasmi volt, hogy a kínai diákjaim szervezték, tulajdonképpen az én szeminaristám volt a vezető ennek a gyűjtésnek, az akkori tajvani földrengés áldozatainak megsegítésére. Mostanában Niigatával kapcsolatban felmerült az, hogy ott is gyűjtöttek pénzt például, de az is azért volt, mert az egyik professzortársam sokáig kutatott ott, és felmerültem, hogy a fakultás nem segítené meg a mindenkinek önkéntesen, és nem kötelező, és mindenki adott be pénzt. De valahogy az a fajta társadalmi szolidaritás, ami Európában létezik, az ott nem igazán ismeretes. Nem úgy szervezett, nem úgy épül fel, nem onnan van. Nálunk a karitativitás az európai kultúrában valahol mindig benne volt, hiszen az egyházi szervezeteknek a feladata részben ugye ez volt. Tehát a kórházakat az egyházi szervezetek tartották fenn, az oktatási intézményeket ugyancsak egyházi szervezetek tartották fenn, a szegényeket támogatták. A Szent Erzsébet ugye legenda az erre épült, hogy ő viszi mindig ki, aki tehetős, az viszi ki a szegényeknek. Ott ez nincsen, ez a fajta szolidaritás nincsen. Egy másik fajta a közös érdeken alapul, amit mondtam, az Edo időszaki falu közösség összetartása az ottan létezett, és hogyha egy nagyon, hogyan is mondjam, archaikus a falu, vagy valamilyen oknál fogva zárt, mint például a burakuminok, akkor az ottan ott működik valamennyire, azok összetartanak jobban.
Hát akkor az jó, azért mégis egy jó az.
Érdekes viszont, hogyha külföldre mennek, nagyon összetartanak. Nem, egymásra, szóval egy japánban megbíznak, egy külföldiben nem.
Hát, most ha jól néztem meg az előbb az órámat, akkor erősítsetek meg, 8 óra van?
Elnézést, akkor sokáig.
Tehát akkor szünet nélkül sikerült 3 órán keresztül ismereteket szereznünk Japánról. Nem szívesen mondom, de hát igazából 8 óráig szokott tartani az ezer arc, és hát be kell, hogy rekesszem. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttél, és azt hiszem, mi is kitettünk magunkért, mert sokféle mindenről kérdeztünk, és átad a sarat.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy ide eljöhettem, és ennyi érdekes, nagyon nehéz kérdést kaptam. Nem tudom, hogy sikerült-e helyt állnom és választ adni, kielégítően választ adni a kérdésekre. Bizonyára elkövettem hibákat is közben, ezt majd utólag kivágod, remélem.
Jó, hát jó, de akkor megköszönöm, és hogyha utána még van kérdés, meg van kedved válaszolni, akkor tedd meg, és akkor ezennel vége lesz. Már februárban, tehát egy hónap múlva szintén lesz ezer az, akkor is mindenkit sok szeretettel várunk. És köszönöm szépen.
Én is köszönöm.